Az Úr legyen veletek.
És a veletek.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Erzsébet meglátogatása alkalmával Mária így magasztalta Istent. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket, lesöpörtett rónyukról az hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosokat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta a gyermekét, Izraelt, megemlékezetve irgalmasságáról, amit atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, aztán visszatért otthonába. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk éjjel
és nagy szeretettel köszöntöm én is mindenek előtt mindannyiunk nevében Pápai Lajos püspökatyát. Köszönjük, hogy eljött és velünk együtt ünnepel. Nagy szeretettel köszöntöm nagy prépost urat. Hadd köszöntsem külön szeretettel Pavlics atyát, János házának a volt plébánosát. Nagyon örülünk, hogy ő is itt tud lenni a templom újra szentelésének az ünnepén. Szeretettel köszöntöm Bodorkós Imre plébános atyát, paptestvéreket, lelkészasszonyt, lelkészurat, az evangélikus közösség tagjait, országgyűlési képviselőurat, polgármesterurat, a Szent Imre iskola tanárnőit, tanárait, diákjait, a Jánosháziakat, minden kedves ünneplőt. Hálát adunk ezért a gyönyörűen megújult templomért, amely szép, mint a vőlegényének fölékesített menyasszony. A templom szimbóluma az egyháznak, Krisztus menyasszonyának. Őróla írta az egyházról Pál apostol, széppé akarta tenni az egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc nincsen, hanem szent és szeplőtelen. Ennek a gyönyörű menyasszonynak a szimbólumai a templomaink. Szimbóluma a templom a szűzanyának, Krisztus édesanyjának, aki legtökéletesebben befogadta őt testébe és lelkébe, akit Isten kegyelme hófehérré tett, ragyogóvá, akinek a szívében fölhangzott a magasztalás, ahogyan a templomainkban is fölhangzik az Istent dicsőítő ének. Budapesten jártam egyszer autóval, és hirtelen megcsörrent a telefon, egy nagyon idős, több mint 90 éves asszony, akit soha azelőtt nem ismertem, kérte, szaladjak föl, gyónni szeretne. Hál' Istennek volt egy kicsi időm, arra fordultam. Ahogy beléptem a kicsi szobába, azt éreztem, mintha 100 évet visszapörgött volna az idő. Nagyon régi bútorok és képek. Az asszony, ahogyan elkezdett beszélni, kiderült, hogy alapvetően vallásos valaki volt. Eléggé gyakran gyónt is. Magamban elsőre azt gondoltam, hogy miért kellett ilyen különleges módon engem kérnie erre a gyónásra. De aztán, ahogy belekezdett, akkor hirtelen egy döbbenetes változás történt. Elkezdte mondani az egész életét. Kicsi gyermekkorától kezdve. Fájdalmakat, sebeket, botlásait, bűneit, örömeit. Feltárult egy egész emberi szív. Több mint egy órán keresztül mondta az életét, néha könnyeivel küszködve. Én megrendülten hallgattam. És azt éreztem, hogy ez az asszony indul a vőlegény elé. És föl akarja venni a mennyegzős ruhát. A gyönyörű hófehér ruhát. És aztán, ahogyan megáldoztattam, azt éreztem, a mennyország szállt le ebbe a kicsi régi szobába. Az ember az Isten mennyasszonya. Így mondja a proféta, ahogyan a vőlegény örül a mennyasszonynak. Úgy örül neked a te teremtőd, a te fölépítőd. A templom ebből akar valamit visszatükrözni, abból a ragyogásból, amit Isten akar nekünk adni, hogy föl akarja díszíteni a mennyasszonyát. A templom annak is a helye, hogy ezt a hófehér ruhát újra és újra megkapjuk. Krisztus megváltásának a gyümölcseiben részesedjünk. A Jánosházi templom védőszentje keresztelő Szent János, aki a bűnbánat profétája, a megtérésé. Annak a profétája, hogy az embernek újra és újra szüksége van tisztulásra. A ruhánkat újra és újra meg kell mosnunk a bárány vérében. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a bűnbánat hirdetése az egyház részéről egy kellemetlen üzenet. Mindig csak a bűnökről beszélünk. És valóban van olyan bűnbánat, ami nem az Istentől való, és egyáltalán nem is visz előre. A Biblia a gonosz lelket így nevezi sátán, ami azt jelenti héberül vádló. A sátánnak az egyik legfőbb szándéka, hogy az embert vádolja, sározza, óriási terhet rakjon a vállára. Azt sugallja, hogy az élete értéktelen. Jobb lenne, ha nem is élne. Jobb lenne, ha meg sem próbálná azt, hogy talpra álljon. A sátán el akar pusztítani. Az ilyesfajta bűntudat, ami egy óriási teher az ember vállán, nem az Istentől való. És ilyenkor a keresztény embernek azt kell mondania, én nem egy senki vagyok, hanem az Isten szeretett gyermeke, akiért ő az életét, a vérét adta. Távozz tőlem, sátán, én az ő szeretett gyermeke vagyok. Azonban van olyan bűntudat, ami nagyon is egészséges és szükséges. Az a bűntudat, amely különbséget tud tenni jó és rossz között, fehér és fekete között, vagyis segít, hogy világosan lássak. És az a bűntudat is helyes, amely sarkal arra, hogy tegyem a jót, erőt ad hozzá, amely átélni segíti azt, hogy a bűneim fájdalmas sebek az életemben, amelyektől szabadulnom kell. József Attila 1937-ben, nem sokkal az öngyilkossága előtt, ezt írta az egyik versében. Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat. Légy, ami lennél, férfi, a fű kinő utánad. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed. Aztán később folytatja, ne vádolj, ne fogadkozz, ne légy komisz magadhoz. József Attila az öngyilkossága előtt erről ír, hogy van-e bocsánat. Mintha ettől függene az élete. Ekkoriban pszichiáterek kezelték őt, akik próbálták neki azt megmagyarázni, hogy a bűntudat a vallásosok találmánya, felejtse el. A bűneit vegye bagatelnek, mintha meg sem történtek volna. Ezek a pszichiáterek, ahogy nevezi a versben őket, a romlott kölkök, József Attilát nem tudták meggyógyítani. A bűnbocsánat katarzisáig, a mennyegzős hófehér ruháig nem tudták őt elsegíteni. A mai világ tagadja a rosszat, tagadja a bűnt. De érdekes módon ezzel együtt elveszíti a jót is, amihez képest bármit rossznak mondhatnánk. Elveszíti a lehetőséget arra, hogy a rosszból eljussak a jóra. A megtisztulásnak, az újjászületésnek a katarzisát is elveszíti. Ahogyan Szent II. János Pál pápa mondta, a jelenleg Európát eltöltő rezignáció, lelkesedés hiány egyik legfőbb oka a képtelenség a bűn beismerésére és a bűnbánatra. Kedves testvérek, a bűnbocsánat, a bűnbánat hirdetése, amit keresztelő János tesz, akit itt látunk a templom főoltár képén, ez az ige hirdetés nem egy keserű ige hirdetés, hanem mindenek előtt örömhírt hirdet. Ha valaki tudja azt, hogy van bocsánat, akkor nincs hiába a bánat. Akkor a bűneinkből van kiút, van újjászületés. Ez a templom ezt az örömhírt is hirdeti, keresztelő János üzenetét. Térjetek meg, készítsétek az Úr útját. Kedves testvérek, a templom Isten kegyelmeinek a kiáradási helye. Ahogy mondja a Biblia, forrás fakad a templomból. A mai világunk igen gyakran azért tűnik belső sivatagnak, ahogyan Benedek pápa mondta, mert ezt a forrást elveszítettük. A teremtővel, az élet forrásával való kapcsolatot. Mennyire fontos lenne visszajönni újra és újra ehhez a forráshoz, és ebből meríteni. Az emberi szívet egészen semmi nem tudja betölteni, csak az Isten. Készülünk a karácsony ünnepére. Karácsony nem az ajándékok ünnepe. Nem egyszerűen az emberi szeretet ünnepe. Az emberi szeretet néha mennyire töredékes, mennyire gyarló, mennyire sebzett. Nem önmagunkat ünnepeljük karácsonykor. Karácsony mindenek előtt Isten szeretetének az ünnepe, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. A templom ennek a titoknak, az átélésének a helye, szimbóluma az egyháznak, a szűzanyának, aki befogadta az élő Istent odaföntről. Mennyire fontos lenne ehhez a forráshoz újra meg újra visszatalálnunk. És hadd mondjak még egy üzenetet a templommal kapcsolatban. Mennyire fontos lenne, hogy a templom kapui szélesre ki legyenek tárva, és bejöhessen ide örömmel az is, aki a hittől eltávolodott, Az is, aki talán 10-20 éve templomba a lábát be sem tette. Beléphessen ide a szegény. Az is, akit odakint a világban talán emberszámba sem vesznek. Érezhesse azt, hogy itt más világ van. Itt mindannyian az Isten szeretett gyermekei vagyunk, és egymásnak a testvérei. Ez az atyai ház, ahol mindenki otthon van. Gyökösi Endre jegyzett föl egy különleges esetet. Egy férfival kapcsolatban, akit Daninak hívtak. Az édesanyja halála után fél év kellett neki ahhoz, hogy merjen egy kicsit hozzányúlni az édesanyja régi holmiaihoz, ruháihoz. Reszketett a keze, ahogy ezt megtette, és kezdte szétosztani a ruhákat a nőrokonok között. Előkerült aztán az egyik fiókból egy igazolványkép is. Ott még ő csak pufók volt. Később valamifajta hormonzavar miatt nőtt meg széltében, hosszában olyan óriásira, hogy mindenki csak Daginak nevezte. Egyetlen munkatársnője volt, aki Dagikának szólította, de amikor megkérte a kezét, ő is gyorsan feleségül ment valaki máshoz. Egyedül az édesanyjának maradt mindig Danikán. A papírok között kezébe akadt egy istentiszteleti rend. Benne a környékbeli református templomok időpontjai, egy-kettő alá is húzva, ezekbe szeretett a bibliás templomos édesanyja gyakran eljárni. Dani elhatározta, hogy következő vasárnap ő is elmegy az egyikbe, és édesanyja emlékére egy nagyobb adományt is ad a templomnak. Fölszállt a buszra, de a buszon minden külső hely már el volt foglalva. A gerince állandóan fájt az óriási súlyától. Próbált úgy helyezkedni, hogy észrevegyék, hogy szeretne leülni, de senki sem mozdult. Egy fiatal kamasz a zenét hallgatta, elmerült arccal rápillantott, de aztán meg sem mozdult. Dani azt gondolta, mennyire önző. Sajgóderékkal ért oda a templomba. Ahogy belépett, ott is már a padsorok szélén minden hely foglalt volt. Nem tudott volna senki mellett sem átszuszakolódni, elsodorta volna a szélen ülőt. Próbált odaállni egyik-másik padsornak a széléhez, de a szélső helyek birtokosai, mind az első énekbe belemerülve, vagy az imakönyvüket nézve, áhítattal figyeltek maguk elé, meg sem mozdultak. Végig járta az egész templomot, aztán megállt hátul, hallgatta az igehirdetést, az önfeláldozásról, szeretetről, samaritánus lelkületről. Végül aztán kiment, gondolta, nem messze van egy másik templom, ott egy kicsit később kezdődik az istentisztelet, taxival átvitette magát, de ott ugyanez folytatódott, senki nem húzódott beljebb, hogy neki helyet adjon. Még a lelkész is megállt egy pillanatra az igehirdetésben. Ő gyorsan kiment a templomból, végtelen magányosságot érzett, és éhséget. Hogy ment a metró felé, egy bisztróból hallotta, hogy kellemes muzsika hallatszik ki, és jó ételek szaga. Gondolta, bemegy, megrendelte az ételét, és hogy ment volna leülni, ott is minden szélső hely már foglalt volt. De egy sovány fiatalember, ahogy meglátta, egyből behúzódott egészen a sarokba, szinte oda passzírozódott, és azt mondta neki, ülj le ide, komám, biztosan elférünk majd valahogy. Nagyot nyelt, lezökkent. A másik még azt mondta, jó étvágyat, testvér, csuda jó a babgulyásuk. Valóban jó volt. De Aznap, Dani, egy kanállal sem tudott belőle enni. Sokáig fújta, mintha hűteni akarná, de valójában csak valami szorongatta a torkát. És magában azt gondolta, ebbe a bisztróba minden héten el fog jönni. Mert úgyse várja őt már sehol senki. És talán legközelebb majd az ételből is tud valamit enni. Kedves testvérek, minden templomnak a küldetése az, hogy nyitott kapui legyenek. És benne nyitott szívű emberek. A templom az atyai ház, a mennyei atya háza, ahol mindannyian az ő kedves, szeretett gyermekei vagyunk, egymásnak testvérei, kitárt karokkal fogad mindannyiunkat. Adjunk hálát ezért a megújult templomért, amely szép, mint a vőlegényének fölékesített mennyasszony. A bűnbocsánat ünnepének helye, a kegyelem forrása, és a testvéri találkozás helye is. Segítsen minket mindebben Krisztus édesanyjának, a szűzanyának és keresztelő Szent Jánosnak közbenjárása. Amen.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.